2023 a lelkipásztori hivatás éve. Ennek apropóján három alkalmas konferencia sorozatot hirdetett a Tiszántúli Református Egyházkerület. Három helyszínen hármas csoportokban adtak lehetőséget a találkozásra a 9 egyházmegye lelkészeinek. Az első ilyen programot Nádudvaron rendezték, a másodikat Kocsordon, és majd lesz még egy Zsadányban. Március 27-én Kocsordon az északi régióhoz tartozó nyírségi, szabolcsberegi és szatmári egyházmegyék jöttek össze egy tartalmas napra. Itt Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor, a Zsinat missziói szolgálatának vezetője tartotta a fő előadást Gyülekezetépítés vidéki gyülekezetekben címmel, vele beszélgetett Olajlona.
A Tiszántúli Református Egyház kerület a lelkipásztori hivatás évéhez kapcsolódva egy három alkalmas konferencia sorozatot, találkozási alkalmat hirdetett. Ennek az egyik állomásán ön volt a fő előadó. A lelkészi munka, pálya, kihívás kapcsán mi volt az a terület, amit az ön központi fő előadásában megpróbált megragadni?
Arról próbáltam beszélni, illetve szerettem volna nem is előadásszerűen, hanem inkább egy személyes bizonyságtételszerűen beszélni a jelenlévőknek, a mintegy 200 lelkipásztornak, hogy mit jelent egy kicsi faluban megélni a lelkészi szolgálatot. Én 25 éve vagyok egy Somogy megyei kis faluban lelkipásztor, és hogy ezek a helyi megélt évek milyen tapasztalatot adnak ahhoz, hogy az országos egyház rendszerében úgy lássuk az egyházunkat, a gyülekezeteinket, hogy ha külön-külön is vagyunk az adott településeken, de mégis mennyi minden közös köt össze bennünket, és mennyire egymásra utaltak vagyunk a közös szolgálatunkban.
Hogyha belemenne a részletekbe a kedvünkért, sokan ott voltak ezen a találkozón, három egyházmegye képviselőinek, résztvevőinek tartották ezt, de mindannyian nem lehettünk jelen. Itt az éterben a rádió hallgatóival mit osztanak meg, mit emelne ki?
Amikor én Budapesten végeztem a teológián 1998-ban, akkor az volt az Istentől adatott elhívásom, ha mondhatom ilyen fenkölt szavakkal, hogy a gyülekezetépítés teológiai témakörében azt, amit nyugat-európai, észak-amerikai szakkönyvekben olvastam, azt hogyan lehet átültetni a magyar valóságra. Ugyanis a nyugat-európai vagy észak-amerikai szakkönyvek általában metropoliszoknak, vagy esetleg agglomerációs körzeteknek a gyülekezetépítéséről, gyülekezet plantálásáról, új gyülekezetek létrehozásáról beszélnek, miközben a magyar valóság teljesen más. Magyarországon az egyházi valóság többnyire azt jelenti, hogy vidéki környezetben viszonylag kicsi vagy közepes gyülekezetek élik meg a maguk gyülekezeti valóságát, és amikor Szólátra kerültem a saját kérésemre egy ilyen picike kis faluba, akkor az volt a nem is annyira talán a fejemben, inkább a szívemben, hogy hiszem, hogy az Úristennek van egy kegyelem terve, egy jó terve a mi magyar református egyházunkra vonatkozóan is, minden gyülekezetre vonatkozóan, és egy már előregedett, tradicionális gyülekezetben, közegben hogyan fog ez kibontakozni úgy, hogy a későbbiekben esetleg segítség lehessen mások számára is. És elindítottuk, elkezdtük itt a gyülekezetnek az újjászervezését, a feltérképezés után az alkalmak indítását, és egy valódi csoda sorozatnak lehettünk és lehetünk a részesei mindmáig, mert egy szinte elfogyott és reménységében is elvesző gyülekezetből egy lélekben megelevenedő újjászületett gyülekezet jött létre, amelyben hívő hitvalló tagok aktívan élik meg a hitüket, és nyilván lehet a külső körülményekről is beszélni, hogy többszörösére növekedett a létszám, hogy milyen infrastruktúrális megújulások voltak, de valódi, az igazi lényeg az, amikor arról tud beszélni az ember, hogy lelkileg elevenedett meg és teljesedett ki egy közösség. Na ez az, ami most, hogy az országos egyházban, a református egyházban a missziói szolgálat vezetője vagyok, ez az a háttér, ami erőt, tapasztalatot és reménységet ad a szolgálathoz.
Nyilvánvalóan egy kisebb közösségben, esetleg egy előregedő gyülekezeti háttérrel mások a kihívások, amivel meg kell küzdeni. Tudott gyakorlati fogódzókat is adni a lelkipásztoroknak?
Nagyon érdekes a dolognak az összetettsége, mert az idei év azért is a lelkipásztori szolgálatnak az éve, mert nagyon nagy kitettségben vannak, végzik a szolgálatukat a lelkipásztorok, legyen az akár nagyvárosi közeg, akár kisebb gyülekezeti közeg, és mivel hosszú ideje, nagyon sok esetben amiben gyakorlati kapaszkodók és támpontok nélkül kicsit magukra maradottan, majdnem azt mondom, hogy ilyen zárványosodottan végezték a szolgálatukat. A találkozások elsődleges súlypontja most az, hogy egyszerűen azt a reménységet újítani meg, és ébreszteni fel újra, hogy van esély, van lehetőség, szabad bízni abban, hogy el fognak tudni indulni azok a dolgok, amiket vár, amire vágyik nagyon sok ember, lelkészek, gyülekezetek együtt, de sokszor inkább kudarcokat éltek meg. Az én előadásomnak a súlypontja elsősorban az volt, hogy ahhoz, hogy bármi praktikusan és rendszerszerűen működni tudjon, ahhoz legelőször, mondhatni nulladik lépésben erre a lelki megújulásra és esélyadásra van szükség. Ez volt az, ami a kiindulópont, és erre épül rá mindaz, amit egyébként a missziói szolgálat a maga projektjeiben és tevékenységeiben nagyon is praktikusan és nagyon is gyakorlati módon végez. Ezek közül az egyik nagy projektünknek a projektvezetője ott is volt ezen a találkozón, őt Mucsi Zsófiának hívják, aki a Gyökösi Intézet alapításán fáradozik. Ez egy olyan elsősorban lelkipásztorok, egyházi szolgálattevők számára szerveződő háttértámogatási rendszert fog kiépíteni, ami abban a speciális szolgálatban, amit a lelkipásztorok végeznek, nyújt lélektani, a pásztorációhoz kapcsolódó, a lelkipásztori szolgálatban szükséges képzéseket is biztosító támogatást és segítséget.
Két kulcsszót itt még megragadnék, az egyik a lelki kapaszkodó, a másik pedig a képzések, mind a kettő olyan, amire nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen különösen egy kisebb közösségben, amikor meg kell harcolni a mindennapokkal, amikor sok mindenre nincs mondjuk pénz, vagy nem olyanok az infrastruktúrális körülmények, amikor meg kell küzdeni minden egyes hívért, minden egyes gyülekezeti tagért, akkor nagyon fontos, hogy ne égjen ki a lelkész, és megtalálja magában azt az erőforrást, vagy a közösségében, vagy ezekben a programokban, ami átlendítheti a holdpontokon. A másik pedig a képzés, hiszen itt is egy hivatásról beszélünk, amiben kellenek a korszerű eszközök, a megújulás, az új szempontok.
Ehhez kapcsolódóan egy újabb olyan tervről is szívesen beszélek, ami a református egyházunkban kibontakozóban van, ez a lelkészi életpálya modell, ami azt jelenti, hogy már a nevezzük úgy, hogy toborzástól, tehát akár az egyházi vagy nem egyházi középiskolákban való jelenléttől és a lelkészi hivatásra, elhívásnak a mozzanataiban, a segítségnyújtástól kezdődően, a teológiai képzésen át a lelkipásztori szolgálatnak az évtizedein keresztül a nyugdíjas lelkész való méltó gondoskodásig, illetve adott esetben a már elhunyt lelkipásztor családtagjairól való gondoskodásig. Egy olyan ívet fed le ez a lelkészi életpálya modell terv, ami egyrészt időben ennek a kidolgozása viszonylag hosszú idő, tehát évek, mire ez kidolgozásra kerül, hiszen itt például akár a teológiai képzés felülvizsgálatáról is szó van benne, de ugyanakkor egy nagyon sokrétű gyakorlati segítségnyújtást ad a szolgálattevőknek. Itt nem pusztán az anyagi megbecsültség, nyilván arról is szó van, de tulajdonképpen ilyen egészen praktikus dolgokról is, mint hogy egészségügyi szűrések folyamatosan, illetve szakmai továbbképzések. Az a mentálhigién és spirituális háttér támogatás, ami a szupervízióban, a lelki, nevezük így karbantartásban fontos egy ilyen segítő szolgálatban, tehát hogy ezek mind-mind a maguk helyén megjelenjenek ebben az életpálya modellben. Erre indult el ennek a lelkész életpálya modellnek a kidolgozása, és ez a következő években egyre több ponton fog úgy megjelenni, hogy egy komplex rendszerré áll össze a lelkészi szolgálatra vonatkozóan.
A komplexitásra szükség is van, hiszen ahogy a beszélgetés elején is említettük, más-más kihívásokkal kell szembenézni egy nagyobb gyülekezet vezetőjének, mint mondjuk egy kisebb közösségben. Ugye ön most a Tiszántúli Református Egyház kerület Északi Egyházmegyének a találkozóján adott elő, és Dunántúlról érkezett erre a fórumra. Tájegység szempontjából az ország két pontját összevetve vannak különbségek egyébként? Milyen visszajelzéseket kapott?
Igen, nagyon sok különbség van. Ezek a különbségek nem minősítő jellegűek, tehát nem azt jelenti, hogy az egyik jobb, a másik rosszabb, hanem specialitások vannak, adottságok vannak, hagyományok, háttér, akár történelmileg is megragadhatóan. Tehát míg az országnak azon a részén, ahol előadtam Kocsordon, ott nagyobb a számaránya a reformátusságnak a lakosságon belül, ahol én lakom, ahol én szolgálok, Somogy megyében sokkal alacsonyabb, egészen kicsiny számarányok is vannak. A megye bizonyos részein falu-falu után úgy következik, hogy nincs benne református templom, református gyülekezet. Tehát ez is egy adottság, ami mondjuk a múltnak a lenyomata bizonyos értelemben, hogy ki milyen felekezetbe született, illetve hogy van tradicionálisan jelen egy-egy felekezet a tájban, a tájegységben. Miközben rengeteg más szempontot is figyelembe kell venni, hiszen például az utóbbi években, évtizedekben rengeteg olyan változás ment végbe a társadalomba, amiket az egyháznak stratégiai szempontból figyelembe kell vennie. Tehát akár az iparosodásnak a bizonyos gócpontjai egészen komoly lakosság mozgásokat eredményeztek, ugyanígy például a turizmusnak a folyamatai, amelyek mentén kialakulnak konkrétan új gyülekezetek, stratégiai pontok az országban, hogy más ne mondjak, a Covid alatt szinte azt lehet mondani, hogy tömegek költöztek a Balaton közelébe, vagy használják úgy a nyaralóikat, hogy már az év jelentős részét töltik itt. Magyarul ebből az következik, és ez az egyik nagy projektje is a missziói szolgálatunknak, hogy olyan gyülekezet építési műhelyt, vagy nevezhetjük úgy is, hogy egyház stratégiai műhelyt hozunk létre, amelyben azok a különböző típusú gyülekezetek a maguk specialitásaival, vagy gyülekezet modellek jelen vannak, ami konkrétan a kis tradicionális falusi gyülekezet gyülekezetépítési modelljétől a nagyvárosi újonnan plántált gyülekezetnek a modelljéig legalább 5-6 féle különböző modellt ölel át. Ez az egyik része ennek a munkacsoportnak. A másik része pedig az, hogy azt vizsgálni az országon belül, hogy milyen stratégiai pontok vannak, akár a gyülekezetek szempontjából, akár pedig az intézmények szempontjából, konkretizálva, hogy hol vannak fehér foltok például. Mert nagyon nagy a lakosság szám változás, vagy a reformátusság arányának a változása. Szokták úgy megnevezni ezt, hogy megbillent az ország nyugat felé, és csúszik át a reformátusság keletről nyugat irányába, és rengeteg helyen emiatt például a nyugati országrészben stratégiai fontosságú új missziói gyülekezeteket létrehozni.
Érdekes lehet mindezt a folyamatot végigkövetni. Mi az, amit egyébként még tapasztalatként elvitt magával, mint akár a Zsinat misszió vezetője?
Azt érzékeltem, ami az első, és azt ott el is mondtam a lelkipásztoroknak, hogy 3 egyházmegyéből nagyságrendileg annyi lelkipásztor volt ott jelen, mint ahányan az egész Dunántúlon szolgálnak lelkipásztorok. Tehát, hogy micsoda különbségek vannak ilyen értelemben az országon belül. Másrészt nagyon-nagyon érdekes volt az, hogy ugyan viszonylag nagy az egyházunk, hiszen a második legnagyobb keresztény felekezet Magyarországon, de mégis mennyi személyes kapcsolat van. Én Debrecenben kezdtem a gimnáziumot, a református gimnáziumban, és jó volt látni, volt évfolyamtársakat, osztálytársakat, egykori az intézményből ismert embereket, vagy éppen akik akkor teológusok voltak. Tehát, hogy mennyi kapcsolat köt össze bennünket, és én ezt szeretném folyamatosan erősíteni a missziói szolgálat vezetőjeként is, hogy az Úristen nekünk együtt jelenti ki önmagát. Tehát nem nálam vagy valaki más másnál van a bölcsek köve, hanem az a kincs, amit ránk bízott, mint az üdvösség evangéliumát, az egy közös kincsünk, és ahhoz mindnyájan szükségesek vagyunk a magunk specialitásaival együtt. És ahogyan egy gyülekezetben tudunk örülni annak, hogy a különböző karakterek, személyiségek együtt alkotják azt az élő, eleven közösséget, ugyanúgy ez az országos egyház vonatkozásában is igaz, hogy hatalmas dolog azt fölismerni, értékként fölismerni, hogy micsoda kincseket adott a Tiszántúlon az Úristen, a mi egyházunkban, vagy a Tiszán innenen, vagy a Duna melléken, vagy a Dunántúlon. És amikor tudunk örülni egymásnak, és tudunk a bajban, a szükségben is ott lenni egymás mellett, és fölismerjük azt, hogy egy közös elhívás az, amit Krisztustól kaptunk, akkor fogjuk igazán átélni azt, hogy stabilizálódik az egyházunk helyzete, hogy valójában a helyünkön vagyunk, hogy ott vagyunk abban az elhívásban, amit Isten bízott ránk, és így tudunk hitelesen jelen lenni a társadalomban, és hatni a társadalomra.
2023 a lelkipásztori hivatás éve. Ennek apropóján 3 alkalmas konferencia sorozatot hirdetett a Tiszántúli Református Egyházkerület. Az első ilyen programot Nádudvaron rendezték, a másodikat Kocsordon. Itt Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor, a Zsinat missziói szolgálatának vezetője tartotta a fő előadást. Vele beszélgetett Olá Ilona.